Köszönjük Istenünk, hogy újból összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy van miért hálát adjunk, és a szívünk telve van örömmel, Uram, hogy elmondhatjuk neked örömünket, hálánkat, dicsőítésünket. Urunk, beismerjük, hogy nem tudjuk ezt tenni úgy, ahogy kellene. Kérünk, könyörgünk, erősíts meg bennünket, áldjál meg bennünket, minden szolgálat legyen dicsőségedre, lelkünk épülésére, a hálaadásunk hadd legyen bőségesebb, a megelégedett életünkkel tudjunk téged dicsőíteni, és ezzel az élettel tudjunk fénykedni, tudjunk bizonyságot tenni. Uram, segíts meg bennünket, hogy ma esre észrevegyük azokat a dolgokat, amivel megáldottad az életünket. Ne a hiányt lássuk, Urunk. Ezt olyan sokan meglátják. Mi segíts, hogy lássuk meg azt a teljességet, azt a sok-sok áldást, amit adtál nekünk. Add, hogy nyitott legyen a szemünk, nyitott legyen a fülünk, a szívünk, Urunk, mindarra, amire akarsz nekünk mondani, amit akarsz nekünk tanítani. Áld meg testvéreinknek a szolgálatát, a vendégtestvéreket. Segíts, jó Istenünk, hogy a jelenlétedbe töltsük ezt az időt, és legyen ez hasznunkra és nagy neved magasztalására. Amen.
Hogyha hajtasz szilvészvad hullám feled, és remegve félsz, hogy minden elveszed, számláld meg az áldást, nézd meg egyenként, lásd az Úr kezéből, mis is jós is hét. Nézd az áldást, nézd meg egyenként, nézd az áldást, mind a jó. Nézd meg egyenként, lásd az Úr kezéből, mennyi jó is ér. Gond, ha nyomja lelked, válladat kereszt, szinte attól tartasz, el se bírod ezt. Számlad meg az áldást, oszlik bánatod, ének vígan töltöd a napot. Nézd az áldást, nézd meg egyenként, nézd az áldást, mind a jót miért. Nézd az áldást, nézd meg egyenként, lásd az Úr szent kezéből, mi sok jóért. Így a földi harcban még tart életed, ne csüggedj el soha, mert az Úr veled. Számláld meg az áldást, tedd azt minden nap, angyalai őrzik végig utadat. Nézd az áldást, nézd meg egyenként, nézd az áldás, mind a jót miért. Nézd az áldást, nézd meg egyenként, lásd az Úr szent kezéből, mi sok jóért.
Köszöntjük szeretettel a testvéreket, mindnyájunkat, akik eljöttünk a Jóisten házába hálát adni, szolgálni az ő jelenlétében. Hadd legyen ez az alkalom, az, amikor felbuzdulunk, és a hálaadásunk egyre több és egyre bőségesebb lesz a mindennapokban. És ebben a hálaadó lelkületben legyünk itt az Úr jelenlétében minnyájan, hogy tudjon az Úr megszólítani bennünket. Különösképpen a vendégtestvéreinket köszöntjük, a beletyújfalui testvéreket, akik az énekkarral, fiatalokkal, gyermekekkel, idősebbekkel eljöttek meglátogatni bennünket, nagyon örülünk ennek. Köszöntjük szeretettel Pap Dániel lelkipásztor testvért is, ő fogja az igét hirdetni. Itt voltak délelőtt is közöttünk, és az Úr megszólított bennünket általuk, és ezt fogja tenni délután is. Legyünk nyitottak mindarra, amit az Úr akar nekünk mondani, és hadd tudjunk épülni egymás hite által, és hadd tudjunk a Jóisten jelenlétében tölteni ezt az időt. Az Úr segítsen erre. Amen.
Köszönjük ismét a lehetőséget, hogy ezen a délutáni alkalmon is szólhatunk a gyülekezet előtt, és elmondhatjuk Istennek azt a hálát, ami van bennünk, azokat a bizonyságokat, amelyek megerősítenek bennünket, és hálássá tudnak tenni. És hát mielőtt a szóbeli ének szóbeli is és prózai szolgálatokra is sor kerülne. Néhány képet szeretnék mutatni a testvérek részére, hogyha nem mindenki látta volna az, hogy honnan is jöttünk, és mi történt velünk az elmúlt hetekben, legfőképpen 6 héttel ezelőtt, de a mostani állapottal szeretném kezdeni a képeknek a bemutatását, hogy milyen az a mostani helyzet, ami látható Berettyóújfalu központjában, a baptista imaháznak a helyén. Könnyű megközelíteni Berettyóújfaluban az imaházat. Amikor én legelőször jártam ott, akkor megkérdeztem egy járókelőt, hogy merre találom az imaházat. Kérdezte, hogy a baptistát? Mondom, igen, azt. Ez fontos lesz majd a későbbiekben. Mondta, hogy a buszállomásig kell elmenni, és azzal szemben lehet megtalálni az imaházat. Hát most, hogyha nézzük, akkor ez egy ilyen állapot, illetve azóta már nem csak fölül van fekete fóliával beborítva, hanem ez a megtámasztott fal rész is el van takarva ezzel a fóliával, olyan, mint egy nagy koporsó. Hát eléggé szomorú és lehangoló látvány. Hogyha messzebbről nézzük, akkor körbe van véve palánkkal az imaháznak az a fal oldalán a terület, ami most egy elég kopár terület, így néz ki a másik oldalról. Ott szemben a buszállomás, zajlik az élet, közlekednek a buszok, balra a fasor mellett egy szakképző iskola van, még előrébb egy általános iskola, másik oldalon egy másik általános iskola, és hát itt az imaház helyén egy ilyen kopár terület. Pedig így állt. Ez egy 2002-es felvétel, igyekeznek a testvérek az imaházba, és egy még korábbi, illetve egy későbbi nappali felvétel mutatja azt, hogy ez egy eléggé impozáns, nagyon jellegzetes épület volt. Mellette ott van a nem túl régen 94-től 98-ig épített szolgálati lakás, különálló építményként, de összekötve egy ereszsel. 5 héttel ezelőtt, augusztus 22-én volt egy istentisztelet, amelyet a Magyar Rádió is közvetített, és hát ezen az istentiszteleten ilyen sokan voltunk az imaházban, és látszik az, hogy ott, amellett, hogy a mikrofonok be vannak rakva, elől az énekkari részen az énekkar is, meg a gyermekek is szolgálatot végeztek, jobbra a szószék, mögötte az orgona, és amellett egy ajtó, és hogyha ezen az ajtón néztünk be, akkor pont erre a szószékre és orgonára szakadt rá először a tető. És hogyha benéztünk az egész terembe, akkor egy ilyen látvány fogadott. A tető benyomta a lerögzített padokat, összetolta az imaháznak a túlsó falához, és ez az álmennyezet, ami itt látszik, de rászakadt ugye az épületre, és azon az oldalon teljes mértékben használhatatlan lett. Ez a baloldali mellvéd az énekkarnak a helyét mutatja. Szatmári testvérek márciusban ott ültek és szolgáltak az Úrnak énekekkel a vasárnapi délelőtten. Ezután a helyzet után nézzük, hogy mi is történt. Vasárnap, illetve szombaton este, akik oda siettek az imaháznak a leomlása hírére, azokat ez a látvány fogadta. Az oldalsó fal kiborult, rá esett a tetőszerkezet, és a torony látszik itt, még abban az állapotban, amikor először fényképezték. Picit megvan mozdulva, repedve középen, de miután a tűzoltók megnézték azt kötelességüknek megfelelően, hogy van-e valaki a romok alatt, akkor a tető szerkezet az még jobban leszakadt, és szinte nem lehetett semmit se a helyreállításáért tenni. Hála Istennek, hogy senkit nem találtak a romok alatt, sem azelőtt, sem azóta nem történt semmilyen sérülés. A tűzoltók serénykedését örökíti meg ez az éjszakai felvétel, ami után másnap reggelre ez a látvány fogadta az imaházba érkezőket. Esős éjszaka volt, de nem az esőzés okozta elsősorban az épület falának a kidőlését, teljesen más okai voltak, még egyelőre nem lehet pontosan megállapítani. És azt döntötte a helyszínre kisiető hatóság, hogy életveszélyes így az épület, és le kell bontani mindent. És elkezdődött a bontás. Tulajdonképpen látszik itt, hogy a sarok az milyen módon sérült. És aztán a bontásban részt vett egy ilyen nagy markoló, ami a toronynak neki döntve hát egy ilyen omlást csinált, és a torony is ledőlt. Először a teteje, azután majd az alsó része is. A testvérek megpróbáltak ezt-azt a toronyból, illetve az épületből is kihozni. Itt a képről éppen lemaradt, nem látszik, de a torony tetején lévő keresztet le lehetett valahogy feszíteni, és az megmaradt. És ez számunkra nagyon fontos, hogy a kereszt megmaradt, mert ez ad igazán alapot arra, hogy tovább menjünk. Tovább is mentünk. A hátsó résznél, ahol régebben a gyermek foglalkozások voltak, a zenekari próbák, ifjúsági órák zajlottak, ott lett berendezve a megmentett székekkel az összejöveteli hely, és ott bal felső sarokban látszik, hogy a kereszt az megint csak jelképezi azt, hogy a Krisztusban szeretnénk tovább menni. És így mentünk az alkalmakra. Egy héttel az esemény után úrvacsorát tartottunk, és ezen az úrvacsorán tömve volt ez a kis rész. Elég szűkösen férünk el ezen a helyen, olyan 60-70 fő be tud zsúfolódni, de a téli időszakot még nem próbáltuk ezzel a létszámmal és ezzel a sűrűséggel. A városban lévő reformátusoknak a jó szándéka megnyilvánul abban, hogy felajánlották az ő imaházukat, ami nem a templom, nem a mellé tartozó kisterem, hanem egy különálló imaház, és a hálód ünnepélyünket 3 héttel ezelőtt, az esemény után is 3 héttel ebben az imaházban, református imaházban tarthattuk meg. Ez is szépen megtelt. A vendégeink a terveinknek megfelelően Gyuláról érkeztek, itt elől a jobb alsó sarokban lelkipásztoruk Matuz József látható, és az énekkarral érkeztek, és ők végeztek bátorító, buzdító és nagyon hasznos szolgálatot, elmondva azt, hogy ők is imaház felújítás után vannak, és őnekik is a reformátusok ajánlották föl Gyulán, hogy használhatják a termet, amíg az övék nincsen készen. Elég sokan voltunk, és bár mostanra nem tudott eljönni a kis fúvós együttesünk, de azon az alkalmon hívogató zenével szolgáltak, és sokan is voltunk a délutáni alkalmon, amiről az utolsó kép a következő. Lehet, hogy nem túl éles ez a kép, de azért tartottam fontosnak ez a 27. kép, amit most így láttunk. 1927-ben épült az az imaház, ami romba dőlt, és el lett bontva. De nem csak a múltra lehet itt emlékezni. Itt bal oldalon a padok mellett van egy szék, és azon egy fehér pulóveres fiatalasszony ül. Ez a fiatalasszony akkor még áldott állapotban volt jelen az istentiszteleten. Tegnap előtt viszont szült 3 kicsi babát. 3 ikrek születtek, 2 fiú és 1 kislány, és hisszük azt, hogy Isten ezzel is arra bátorít bennünket, hogy van tovább, van jövő, és ebben a jövőben szeretnénk minél jobban reménykedni, és ezt a jövőt szeretnénk a testvérek elé is hozni. És most ilyen módon fogadják a testvérek a további szolgálatainkat, először az énekkar szolgálata és két ének között Jakab János testvérünk bizonságtétele hangozik.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet háladó nap alkalmából. Hát először is én is szeretnék hálát adni azért, hogy itt lehetek a testvérek közt. Bizonyságot tehetek én is Isten szeretetéről, Isten megváltó kegyelméről, amit elvégzett az én életembe is. De először is azért az igéért, amit máma is hallhattunk, és minden nap a kezünkbe adhat Isten, hogy tovább, bátran mehetünk tovább az életben, még ilyen helyzetben is, mikor egy imaház talán összeomlik, mikor hirtelen az ember meglepődik. Hát én is folytatnám egy kicsit a Dániel szavait, amit mutatott a képekről, ugyanis évek óta megtakarítsuk az imaházat. Este 6 órakor jöttem hazafel a munkából, és láttam egy kis omlást az imaház oldalán, ugyanis javítás alatt volt, de nem látszott olyan veszélyesnek. Visszamentem, hogy ne maradjon a járdán, eltakarítottam, ott beszélgettem egy testvérrel. Semmi nem látszott olyan, hogy ez az imaház olyan helyzetben van, hogy fel fog borulni. Eltakarítottam, hazamentem, és 9 óra 30 perc körül kaptam egy telefont egyik testvéremtől, aki amúgy civilbe tűzoltó, hogy azonnal menjek, mivel a kulcsnálamon nyissak ki az imaház ajtókat, mert a tűzoltók már beugrottak, összedőlt az imaház. Nem akartam elhinni. Rá is kérdeztem, hogy testvérem, viccelsz? Hát most jövök onnan. Nem szoktam ilyennel viccelni. Nagyon siettem. Hát ez a látvány fogadott. Reménykedtem abba, hogy kiborult egy kis fal, egy darab. Úgy mentem oda, de nagyon meglepődtem, mikor láttam, a tető, mint egy koporsó, befette a falakat. Nagyon elszomorodtam, de mikor tűzoltók megjöttek egy nagy géppel, hogy eltakarítsák arrébb, hogy nem imaradt alatt, azért adtam hálát Istennek, amikor végeztek a munkával, hogy senki, se gyülekezeti tag nem volt bent, hisz a kúcs nálunk volt, se kívül civil áldozatot nem követelt. Egy testvér úgy fogalmazott a hálada ünnepünkön, hogy csak a hajó veszett el. Hálát adok én is Istennek, hogy csak a hajó veszett el, amit tudunk pótolni. De mikor nagyon fájt a szívem, úgy mentem hajnalba haza, a feleségem sírt. Mikor elmondtam, hogy ne is reménykedj, mert az imád összedőlt teljesen. És mikor úgy elcsendesedtem egy kicsit később, mert mikor megláttam azokat a romokat, mikor lejött a tető róla, láttam azt a földet, amit nem is váljuk, szétomolva, egy ramacs. Láttam azokat a gerendákat, amiket megevett a szú, amik összetörtek, egy ramacs. És eszembe jutott az én életem. Újfaluban ez az imaház, talán azt mondom, a egyik legszebben karba tartott egyház épület volt, gondoztuk, és mégis így járt. Hiszem, hogy Isten látta, úgy, hogy lássa mi szívünket, a mi csontjainkat, ahogy dél volt róla szó a rákról, hogy tárjed el, Isten azt is látja, hogy a csontokat, veséket, miket ér el. Úgy látta ezt az imaháznak az állapotát is, hogy gyönyörű külső, de belül már gyenge, rossz. És nem akart, hogy áldozat legyen, megengedte, hogy lefeküdjön. És eszembe jutott, hogy én milyen állapotba kerültem. Milyen állapotban voltam akkor, mikor Isten engem megmentett a világból. Én nem hívő családba születtem. Volt egy elrontott házasságom, egy gyermekem, elváltunk, az alkoholokba mentem, kocsmákat jártam, sajnáltam a gyermekemet, sajnáltam magamat, elzülöttem. Egy idő után a mostani feleségemmel megismerkedtem, aki ő is egy ugyanilyen elrontott házasságba, egy világi házasságból, ugyanúgy egy gyermekkel, egy fiúgyermekkel találkoztunk, megerültünk egymásnak, elmondtuk egymás búját, baját, nagyon megszerettük egymást, nyaldossuk egymás sebeit, gyógyítgattuk, és összeházasodtunk. Boldogok voltunk nagyon. Úgy éreztem, hogy megtaláltam az igazit. Most már minden egyenesben lesz, minden szép lesz. De bizony, hogy teltek az idők, született egy fiúgyermekünk, egy közös, örültünk, de jöttek megint a nehézségek, problémák. Nem volt kihe fordulni, mikor bajok voltak. Megint úgy volt, hogy majdnem elválás következett. Én visszamentem a kocsmába, ugyanis nem szabadultam közben meg az italtól, csak visszafogtam magam, hogy ne igyak annyit. Nagy dohányos ember voltam. Akkor jöttek a bajok, mentem a kocsmába. Közben bejöttek a gépek, játékgépek. Nem tudom, a testvérek gondolom nem ismerik. Egy borzalmas rabság. Elkezdtem gépezni, nyertem. Talán el lesz a jó. Talán ez a baj. Nincs pénzünk, lesz több pénzünk. Egyre boldogabban fogunk élni, de egyre lejjebb süllyedtünk. Egyre jobban elzüllöttem. De hálátok Istennek, hogy a munkájában volt egy fiú. Egy férfi, akinek most ült a felesége, most kapták meg a három babát, aki nekem beszélt Istenről. Nem akartam úgy eleinte hallani róla. Úgy éreztem, hogy hívott sokszor az imádba, hogy jó, menjél Lajos, de én nem vagyok még olyan, hogy oda menjek. Különnek tartottam ilyen alkoholistán magamat, mint a hívő testvérek. Egy idő után őtől is kértem pénzt, és nem tudom miért azon a napon nem kellett volna visszaadnom különböző ürügyekkel, mert itt arra biztos nem kaptam volna tőle, tudom, hanem hazudtam. És ahogy vittem vissza a pénzt, sose felejtem el, egy február volt, szakadt a hó, hófúvás volt. Nem kellett volna megvinni a pénzt, de nem tudom miért vittem, akkor nem tudtam miért. És akkor megkérdeztem tőle, amikor kikísért a kapuba, Lajos, te hogy változtál meg? Pedig Lajosnak nem olyan volt az élete, mint az enyém. És akkor elmondta, a bizonyságot tett arról, hogy Istennel hogy találkozott, hogy váltotta meg az életét, hogy szabadította meg az élete, pedig messzi állt az enyémhez. Azt mondja, tudod, gyere el ma este, evangelizáció van az imaházunkban, se tudtam, hogy eszik, vagy iszák. Szóval ott lesz valaki, aki tégedet is meg tudja gyógyítni. Elmentem az evangelizációra. Tudjátok, testvérek, mikor beléptem azon az ajtón, sose felejtem el azt a csapóajtót, azt a kettes ajtót. Éreztem valamit, akkor nem tudtam mit. Nem szólt hozzám senki még, de éreztem, hogy itt valami más van. Éreztem Istent, Isten jelenlétét, csak akkor én még nem tudtam, hogy mi ez. Nem mondott senki, de láttam a szemeket az embereknek, hogy boldogok. Vágyott a szívem ilyennek lenni. Hallgattam Isten igéjét. Átjárta a szívemet, összetört. Szégyeltem magamat. Úgy éreztem, elájult ez a fiú engemet, hogy minden én rólam szól. A bizonyságok. Ott hallottam először olyan bizonyságokat, hogy tönkretett házasságok, tönkrement életek. Hogyan hozta Isten helyre? Vágyott a szívem. És akkor elhatároztam, hogy leszek én olyan ember, mint ezek. Összeszedem az erőmet, nem iszok tovább, szeretném így a családomat, én is így élni. Másnap úgy mentem a munkahelyre, meg úgy jöttem haza, hogy nem mentem be a kocsmába. A második nap megint fogcsikorgatva, egyre nehezebb volt. Tudjátok, nem sokáig tartott, elfogyott az erő. Egyik nap jöttem haza, hát nincs abba semmi, iszol egy fél decit. Nincs abba semmi, iszol egy pohár sört. Nincs abba semmi, ha dobsz egy 20-asra játékgépbe. Azon vettem észre, ugyanott vagyok, ahol kezdődött minden. A feleségemet is ígytam, mikor még kezdtem eleinte menni, hogy gyere el. Azt mondja, jó, te menjél, te egy részeges vagy, te rád rátfér, én egy jó asszony vagyok. Én már, nagy egyszer lehet, mert elmegyek, de nem. Közben eljött ő is. Én meg kezdtem kimaradni. Nem mentem, szégyeltem magam, hogy milyen ember vagyok. Nem tudom megállni, hogy iszok. Nem szégyintem ezt a gyülekezetet, nem megyek többet. De Isten nem hagyta ezt. Akkor este megkérdezték a feleségemtől, hogy hol van a férjed. Mondta, hogy ugyanott van, ahonnan ott visszaesett. És két testvér akkor este eljött hozzám, megkérdezte tőlem, hogy miért nem jössz a gyülekezetbe, amikor azt mondtad, hogy olyan jó itt neked. Tudjátok, mondom, én részeges vagyok, nem szégyenítlek benneteket, majd ha meggyógyulok, ha abba hagyom az italt, vissza fogok jönni közzétek. És akkor ezt mondta nekem ez az egyik testvér, sose felejtem el. Szoktál beteg lenni? Igen. És mikor szoktál orvoson menni? Mikor meggyógyítod magad, vagy mikor beteg vagy? Hát mondom, ilyen naív kérdés feltenni. Természetesen, mikor beteg vagyok. És akkor ezt a választ kaptam. Jézus Krisztus az ilyen betegekért jött el, mint te vagy. Gyere vissza közzeid. Visszamentem, hallgattam tovább Isten igéjét. Egyik szombaton napon, ez június 20-án volt, február után ennyi telt el. Június 20-án egy szombaton délután a gyermekénket elvitték az ifjúságba, kimentek a Berettyó partra, és nem tudtam akkor, mi történik velem, oda mentem a feleségemhez, és mondtam neki, elmondtam mindent. Elmondtam, hogy én milyen ember vagyok. Azokat is, amit még nem tudott, hogy miket tettem a családomért, hogy vittem el a pénzt, miket, hogy csaltam ki. Akkor már tudtam, hallottam, meg éreztem, hogy van egy olyan Isten, aki nekem megbocsájt. De attól féltem el, hogy a feleségem. És mikor azt mondta este nekem, hogy, mert sokáig mondtam, nagyon sok bűn volt, megbocsájtok, csak feküdjünk le. Bementünk, lefeküdtünk az ágyra, ő lefeküdt, én odaültem mellé, soroltam tovább, testvérek, a bűnövet. Egyszer figyelem, a feleségem már alszik. Akkor vettem észre, én nem a feleségemmel beszélek, hanem Istennel. Akkor borultam le Isten elő igazán először. Könyörülj, Uram, rajtam. Látod, milyen ember vagyok. Szeretnék változni, szeretném visszakapni a családom, szeretnék így élni, mint mások. Szabadíts meg tőlem. Akkor éreztem valamit, de nem tudtam mit. Éreztem, hogy olyan öröm tölt el, olyan boldogság. Felköltöttem a feleségemet, mondom, hallottam a hívőktől, hogy megtérés, ilyen nagy örömmel jár. Mondom, biztos, hogy én megtértem. Azt mondja, jó, csak őtet hagyjam aludni. Tudjátok, nagy dohányos voltam, felálltam, mondtam neki, elmegyek, elmondom valakinek, ez hajnal 3 óra volt. Én felköltök valakit a hívők közül, elmondtam egy pár nevet, mondja, ne menjek családban. Nem bánom, akkor is elmegyek valahova. Kimentem a konyhába, az első mozdulatom az volt, hogy a cigarettáért nyúltam. Hallottam egy hangot, hogy ne. Akkor megfogadtam, odaadom a sógoromnak, az úgyis dohányzik. Megint hallottam egy hangot, hogy ne. Kimentem a kazánba, június 20-a volt, begyújtottam a kazánba, bedobtam a cigarettámat. Mire észrevettem, már égett egy cigaretta a kezembe, azt is eldobtam. Felültem a biciklimre, elindultam csak úgy, eszembe jutott egy házas pár. Egy idős házaspár, akire igen, nekem felnéztem rájuk a gyülekezetre mái napig is, Borika nénihe. Becsengettem hajnal 3 órakor. Kijött, a volt az első reakcióm, mert hát világember voltam, nem vagyok én részeg, Borika néni, de jöttem valamit mondani. Kijött, mondtam neki, elmondtam, hogy mi történt, kinyitott a kaput, beengedett, felköltötte a férjét, egész este beszélgettünk, imádkoztunk. Másnap reggel, vasárnap visszamentem a gyülekezetbe, Isten igéje megint összetört, összeroppantott. És azóta én nekem megszabadultam abban már pillanatban, azon vettem észre, én már nem dohányzok, én már nem iszok, én már nem játékgépezek, nem kellett erőködnem, nem kellett szenvedni. Isten megszabadított teljesen tőle. Ilyen ramacs állapotban volt az életem, mint az az imaház, de Isten adott egy újat. Ennek 12 esztendeje van. Hálátok Istennek, hogy azóta ennek a gyülekezetnek tagja vagyok. Most is tegnap voltam egy férfi konferencián, egy csendes napon, Isten újonnan megszólított, hogy még ezt lehet korrigálni. Az őrhelyről volt szó, a férjeknek, a családból. Rájöttem, hogy még most is van hiányosság, van mit javítni, de szeretem az Urat, és szeretném örökké követni. Amen.
gyermekeknek a szolgálata fog következni, és hogy az egységet mutassuk a két énekük között, az egyik idősebb testvérnőnek a bizonyságtétele verse hangzik majd el, Újvári Élike testvérnőt hallgathatja a gyülekezet.
Hogy szolgáljak. Csak egy verssel, hanem bizonságtétellel. És akkor úgy meglepődtem, hogy mit tudjak én mondani. És aztán megkérdeztem önmagamtól, hogy nincs bennem hála. Hát lenni kell. Az életemért. Az, hogy az Úr Jézusé vagyok, hogy rám talált, és volt türelme hozzám várni, és hogy őt ezt választottam. Én reformátusként nőttem fel, és hitem volt nekem. Csak elkerültem abból a községből, ahol éltem, elkerültem Beletyújfaluba, és aztán úgy emberi természetemtől fogva elhanyagoltam a templomba járást, és közben eljártam dolgozni, és olyan munkakörben dolgoztam, ahol állami gondozott gyerekek voltak, és nagyon sok vasárnapon, ünnepnapon is be voltam muszva dolgozni. Tehát viszont akkor sem mentem el a templomba, amikor vasárnap nem dolgoztam. Tudtam, mikor van úrvacsora vétel, hogy bennem volt a szívemben az egész élet az, hogy ott kéne legyek, nekem is ott lenne a helyem, de hát családi munkám, a család, minden, mikor otthon voltam, megy egy vasárnap, akkor nem azon iparkodtam, hogy elmenjek talán a templomba, vagy kezembe vegyem a Bibliát, hanem hát elhanyagoltam. És történt az, hogy nyugdíjba vonulásom után úgy gondoltam, hogy na most már nincs akadálya, elmegyek a templomba, és el is jártam szorgalmasan. És majd történt egy olyan dolog, hogy a férjem megbetegedett. És ahogy rosszul lett, beteg lett, 5 hét múlva meghalt. És akkor sem hanyagoltam el, hogy ne járjak a templomba, sőt, még buzgóban mentem, mert tudtam azt, hogy emberek meghallgatják a fájdalmamat, hogy megözvegyültem, de igazán vigaszt csak Isten tud adni. És azt is tudtam, hogy ő felkészített engem erre. Ő már tudta, hogy megözvegyülök, és erőre készített. És úgy mentem mindig a templomba, hogy hívtam Isten vigasztaló kegyelmét, hogy vigasztaljon meg engem. És sírva mentem haza, mert nem kaptam tőle ott vigaszt. Ez így ment egy jó, hát nem túl sokáig, egy néhány hónapig, még jött az evangelizáció. Közös imahét, református, baptista, katolikus. Hát elmentem a református este imahét alkalmával, aztán jött a 2 este a baptista imahét, illetve a 2 este, és hát azt mondtam a többi testvérnőknek, hogy én oda nem megyek. Megkérdezték, hogy miért nem. Hát azért mondom, mert én még ott soha nem jártam. Pedig 63 óta Beletyújfaluba lakom. És aztán másnap arra gondoltam, hogy délután, hogy hát olyan unalmasak az esték ott nekem egyedül. Hát elmegyek, egy jó szórakozás ez számomra. És testvérnőimnek szóltam, hogy mikor legyek náluk, hogy ne egyedül menjek. És úgy is volt, hogy megbeszéltük, és elmentem velük. És már az első este érintést kaptam. De mikor, akkor Lukás testvér volt még a lelkipásztorunk, de akkor mondta, hogy nyújtsa fel a kezét az, aki történt valami, és hát én akkor még nem mertem. Majd második este szintén így volt, de akkor már nem volt, hogy nem tartottam volna fel a kezem. Talán, ha valaki visszahúzta volna a kezem, akkor is megtettem volna ezt. És aztán majd jött egy olyan, hogy ki lett hirdetve, hogy aki Biblia ismerettel szeretne, Bibliát szeretné jobban megismerni, ekkor és akkor lehetőség van rá. Hát úgy voltam vele, hogy én szeretném, el is jártam. És már később tudtam meg, hogy ez a bemerítési előtti előkészület, törekvők órája. Én nekem nem volt szándékom, hogy bemerítkezek. De mikor eljött az az utolsó alkalom, hogy bizonságot kellett tenni az előjárók előtt, akkor is nem ért meg bennem az, hogy én bemerítkezek. Meghallgattak engem, de kiküldtek, hogy megbeszélik, majd visszahívnak, és én már akkor úgy imádkoztam, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És visszahívtak, és akkor mondták, hogy hát lássák, hogy van hitem, de én kérjem azt, hogy mikor akarok bemerítkezni, és akkor ők készen lesznek rá. És akkor magamba ford bennem az, hogy hát ez az öt ember dönti el, hogy én bemerítkezzek-e. És akkor én már sírva mondtam, hogy hát én beszeretnék merítkezni. Ez most november 25-én lesz 9 éve. Úgyhogy hogy miért vagyok hálás ezért, hogy rám talált az Úr Jézus, az övé vagyok, és járhatom az ő útját. Esetleg botlok én is néha, persze, ember vagyok, de olyan jó, mikor kezembe veszem a Bibliát, és általa épülhetek, és megfogja a kezemet, és visszahúz, ha esetleg a keskeny útról letérnék, vagy lepróbálnék térni, és mondjam azt, hogy augusztusban volt 7 éve, hogy férjet is adott, nem özvegyen élek, csak ő most otthon maradt, és hálás vagyok, hogy itt lehetek. Nem is gondoltam még egy héttel ezelőtt, hogy el tudok jönni, de az Úr csodásan működik, és az útja rejtve van, és megsegített, és bízok benne, tovább is velem lesz, mert ő azt mondja, aki az övé, azt nem adja soha senkinek. És hálás az én szívem azért, hogy ezt elmondhattam, és aki esetleg még ezt nem tapasztalta, hívja segítségből az Urat, majd megtapasztalhassa, hogy nagyon sok örömöt tud adni az életbe. Csak hinni kell, és bízni kell benne. És most egy verset szeretnék végül felolvasni. Jézus megért. Jézushoz hozd a bút, mert ő megért. Sebedre ráhinti a drága vért. Jézusnak mondd csak el, mi fáj, mi nincs. Ne félj, ne aggódj, mert nála a kincs. Vétkeztél lelkedben, ott ég a vád, de szennyes ruhával nem jársz tovább. A foltra, a szennyre csak vére jó. Kérd meg őt, fehér leszel, mint a hó. Szívedbe titkosan nyílik a vágy, békébe pihenni, perce se hágy. Mondd el csak Jézusnak, ő hű urad, ami jó, te neked mindent megad. Emberek gonoszul bánnak veled, ne félj, mert Jézusod el nem feled. Miattal gyalázták őt egykor rég, megért ma téged, ez nem elég. Ha még te értessem, értenek meg, egyedül vagy, szíved megremeg. Ha utat sötét és keskenyedő, a sötét völgyben is veled megy ő. Akármi szorongat, Jézus megért, megtesz ő mindent az életedért. Kicsi vagy, nagy legyen, aras vagy ves, Jézusod megért, csak hozzá siess. Köszönöm, ámen.
Jézus Krisztus feltámadt, alleluja, áldott nékünk ez a nap, alleluja, ő miértünk mindent megmentett. sátkot hordozott. Halleluja! Ez mind üdvünk ára volt. Halleluja! Fényességi sereget. Halleluja! Néki állát zengenek. Halleluja! Zengjünk mi is éneket. Halleluja! Mert az Úr itt szeretett. Halleluja! Szálljon hozzá dicséret. Halleluja! Atya, Fiú, Szentlélek. Halleluja!
Oh,
fiataljainknak a szolgálatcsokra, vagy csokor része következik. Vas Zoltán testvérünk tesz bizonyságot, utána az ifjúság énekel, aztán Puskár Szabolcsné Noémi tesz bizonyságot, és ismét az ifjúság éneke hangzik, majd egy szóló éneket is meghallgatunk.
Hát ma háladó napon vagyunk, és reggel és délelőtt Dániel arról beszélt, hogy ő, amikor itt volt elsőnek, az aktuális hálaadásáról beszélt. Én aktuálisan hálás vagyok a vendégszeretetért, nagyon finom volt az ebéd. És szeretnék egy megtapasztalást elmondani, egy tanulságot, amit a közelmúltban fedeztem fel. Először is egy kérdést szeretnék feltenni. Ki szereti a macskákat, a kis cicákat? Azt tegye fel a kezét bátran. Vannak, jó, oké, vannak. És most egy másik kérdés. Akik feltettétek a kezeteket, biztos vagytok abban, hogy a ti kis macskátok, vagy már nagyobb macskátok szeretett titeket? Amikor feltettem ezt a kérdést egy héttel ezelőtt Nagyvarsányban a Tibin, hátulról egy fiatal srác azt mondta, hogy a macskák nem szeretnek senkit, mert öntörvényű állatok. Hú, nem számítottam erre, de később visszatérek erre a gondolatmenetre is. A közelmúltban, vagyis ebben az évben történt velünk az, hogy az egyik napon felfedeztük, hogy egy kis pici cica, aminek akkor azokban a napokban nyílt ki a szeme a nagy világra, kétségbe esetten nyávog, kiabál, és segítséget kér. Mi találtunk rá, az édesanyja, az anyamacska magára hagyta. Hát mit csináljunk vele? Hát még nagyon kicsi. Jöttek a tanácsok, hogy ne szenvedjen, folytsuk meg, nyugasszuk ki, mert úgyse fogja megérni a következő napokat. Nem tettük meg, nem volt hozzá bátorságunk, se szívünk, és gyorsan csináltunk neki egy kis alvóhelyet, és vártuk, hogy mi lesz a következő nap. Hát nem pusztult el, különböző betegségek vették elő, foglalkoztunk vele bővebben apuék, meg anyuék, vettek gyógyszert neki, anyu szokta is úgy mondani, hogy ez egy drága cica. Hát igen, drága. De tudják, testvérek, ez a kis macska, ez a kis cica, ahogy nőtt, egyre jobban ragaszkodott hozzánk. Nagyon hálássá vált. A család részünké vált. És olyannyira, hogy valami, most pont múlt héten, amikor mentünk a Tibire, álltam fél álmosan, és ahogy álltam, ott dörgölőzött a lábamnál, és látta, hogy nem veszem észre, ezért hip-hop, már itt volt fent a nyakamba, és úgy dörgölőzött az arcomhoz. Mert hogy ő neki az volt szüksége, arra volt szüksége, hogy átöleljem, és hogy megsimogassam, hogy igen, szeretem. Azért hoztam fel ezt, visszatérve az öntörvényű állatra, mert feltenném azt a kérdést, hogy vajon mi emberek nem szoktunk öntörvényűek lenni. Nem mi vagyunk néha önzőek, hogy mi is csak oda dörgölőzünk Istenhez, hogy Uram, adjál már meg nekem ezt, add meg azt. És akkor megkaptuk, akkor jó van, hát ez a kötelessége. Én ilyen állapotban kerültem pontosan egy évvel ezelőtt ki Németországba. Azzal, hogy ismertem Istent, kb. Ott hátul ülhettem az imaházban, de amikor Isten szólt, azt mondtam, hogy én tudom, hogy hogy kell csinálni. Én tudom, hogy mi kell nekem. Nem kell beleszólni. Minden. És így jutottam ki Németországba. Azt gondoltam, hogy itt jó lesz. Külföldön vagyok, erre vágytam egész életembe, ez az, most már meg fogom csinálni. De Tudják, testvérek, az történt, hogy egyedül maradtam. Teljesen egyedül voltam. Öntörvényesen saját magamat abba sodortam, hogy már senki nem volt körülöttem. Magamra maradtam. Ebben az állapotban kiáltottam fel Istenhez, és tudjátok, testvérek, ő nem hagy magunkra. Talán jött az Istennek ugye a gonosztól az a mondása, hogy hát ó, hagyjad már! Öld meg, pusztítsd el! Mert ezt érdemli. Hányszor cserben hagyott? Hányszor magadra hagyott? És most meg itt esedezik előtted? Tudjátok, testvérek, én ezt érdemeltem volna. Azokban a napokban hallottam egy halálesetet, ismertem az illetőt, egy hívő volt, komoly hívő, ő is külföldön volt, és ott érte a vállatra a halál. Ő is fiatal volt. Egyből megfogalmazódott bennem, hogy én is fiatal vagyok, én is külföldön vagyok, de én bűnös vagyok. És nekem kéne ott lennem. Én megérdemelném azt, hogy meghalljak. Én megérdemelném a büntetésemet. De miért? Mert ő nem hagy el. És azt értette meg ennek a cicának a hasonlatából, példájából, hogy ő ezt felismerte, hogy ki volt az, aki megmentette az életét? Aki akár pénzt is áldozott? Valami drágát? Értem is, drágát áldoztak. Vért. A legtisztábbat. Ez a kis cica ott vár minden reggel minket. És ott fogad. Vajon az én életem milyen lesz ezután? Hálás. Dörgölőzök, és utána ott hagyom. Tudjátok, testvérek, nekünk nem kell azt megvárni, nekünk nem kell felmászni az Úrra, hogy Uram, ölelj már át. Ha amikor ott vagyunk a lábainál, akkor ő lehajol. És én ezt éreztem meg. Ő lehajolt, és úgy ölelt meg engemet. Lehajolt egy koszosért, egy bűnösért. Én ezért vagyok hálás, és tényleg azt tudom elmondani, hogy ez adhat igazán igazi hálalkot. Mert akkor jönnek a többi dolog, amiért még ráadásként hálásak tudunk lenni. Kívánom ezt, hogy akik még ezt nem tudták az ő életükben megvalósítani, azt, azok tegyék meg. Ne legyünk önzőek, öntörvényűek. Ne csak akkor jöjjünk Istenhez, amikor kell valami, vagy kéne, hanem mindig, és mindig legyünk hálásak. Már csak azért, hogy a drágát odaadta értünk. Köszönöm.
Egy évben ebben az évben nagyon sok változás történt az én életemben, és nagyon sok hálára van okom. Ezek közül szeretnék párat elmondani. Újfaluban 2 hónapja lakom, előtte Kabán laktam gyermekkorom óta, ott nőttem fel az ottani baptista gyülekezetben. Elsősorban azért vagyok hálás, hogy Isten oda helyezett, abba a családba és abba a gyülekezetbe. Láthattam azt, hogy a családban, illetve a gyülekezetben is a legfontosabb Isten és az ő szolgálata, és ezt szeretném majd itt Újfaluban is ezt a jó példát követni, és oda szántam Istent szolgálni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten adott nekem munkát, munkahelyet, és ha bár egyedüli hívőként, de fénykedhetek, és világíthatok azon a helyem, a munkatársaim között. Hálás vagyok Istennek az egészségemért, ha bár vannak kisebb, nagyobb betegségek, de mégis tőle kaptam, és az én testemet úgy kell ápolnom és gondoznom, hogy az a Szentléleknek a temploma, és az én életemmel, testemmel is őt tudjam dicsőíteni és dicsérni. Nagyon hálás vagyok Szabolcsért, az én férjemért, mert és olyan csodálatosan működött, és olyan csodálatosan gondolkodott, hogy ha bár egy teljesen más városban, más családban nőtt fel, ugye hívő környezetben, de mégis másféle neveltetés kapott, mégis annyira jól tudta, hogy mi összeélünk, úgy vezetett bennünket abban az időpontban, a megfelelő időpontban, amikor mindketten alkalmasak voltunk, és érettek voltunk rá. Isten úgy vezetett egy pár éve, hogy adjak minden nap hálát. És úgy gondoltam, hogy ez a hálaadás, ez pont elég. Naponta akár többször is felsúhajtottam, vagy imádkoztam, elmondtam a hálámat, és akkor ennyi elegendő. De most Kabán volt a hálaadó nap, és ott azt hallottam, hogy Istennek nem elegendő egy hálaadó napi hála, vagy egy mindennapi hála. A hálának létformának kell lenni, egy éles stílusnak. És megítélt az ige, mert az én életem, éles stílusom nem a háladásról szólt, és úgy szeretnék továbbra is élni, hogy Istennek tetsző életem legyen, hálaadó életem. Van egy igém, Ezékiás királyról szól, aki azt írja róla a Biblia, hogy ő bízott Istenben, csak és kizárólag Istenben, és senki másban, és nem volt hozzá hasonló király Izraelben, sem előtte, sem utána, ragaszkodott Istenhez, nem hajolt el, és követte az ő parancsolatait és törvényeit. Én ezt kívánom a testvéreknek, hogy ugyanilyen bizalommal minden nap, és hálaadó életstílussal, életvitellel tudjuk tovább élni a mindennapjainkat.
Örvendezek, énekelek, örvendezek, és énekelek, örvendezek, mert az én Urom szeret, megváltottam az életemet. Jézus elvette bűnömet,
Jézus elvette bűnömet,
Jézus elvette bűnömet, Jézus elvette bűnömet. Ó, halleluja, örvendezek, énekelek, örvendezek, és énekelek, örvendezek, mert az én Uram szeret, megváltotta az életemet. Jézus minden nap velem van,
Jézus minden nap velem van,
Jézus minden nap velem van, Jézus minden nap velem van. Ó, halleluja, örvendezek, énekelek, örvendezek, és énekelek, örvendezek, mert az én Uram szeret, megváltotta az életemet. Jézus tegnap s ma ugyanaz,
Jézus tegnap s ma ugyanaz,
Jézus tegnap s ma ugyanaz, ő mindörökké ugyanaz. Ó, halleluja, örvendezek, énekelek, örvendezek, és énekelek, örvendezek, mert az én Uram.
egy szóló éneket fogunk most meghallgatni, és utána egy bizonyságtételt a karvezető, gyülekezetvezető Lisztes Tibor testvértől, és záró mozzanatként pedig az ige hirdetésre fölkészítő énekkari szolgálatot.
Jó az Úrral járni, testvéreim. Egy élet leélése után az ember, a hívő ember ezt meggyőződésből tudja mondani. Gondolom így vagytok vele, mert ha nem, akkor attól függően járunk az Úrral, hogy most kedvez nekünk, vagy pedig megpróbál. Minket megpróbált sokszor, családot is, gyülekezetet is, egyén életünket is, de sohasem volt nagyobb a próba, mint a kivezető út, mint a segítség, mint ahogy az ige mondja. Az egyik lelkipásztor mondta azt, hogy akkor, amikor Izrael népe átment a Vörös tengeren, nem az volt a csoda, hogy Istennek volt hatalma ketté választani a vizet, hanem hogy akkor választotta ketté, amikor kellett. Hát így vagyunk mi is a mi imaházunkkal, hiszen az utólag analizált építészeti helyzetből látjuk, hogy Demoklész kardjaként volt ott a fejünk felett ez az épület. És itt is az volt a csoda. Isten úgy időzítette, ahogy tette, és neki nem probléma egy betonépületet is semmivé tenni, hatalmasságokat porba tiporni, nemzeteket, rendszereket, és megtartani azokat, akik gyengék, erőtlenek, de benne bíznak. Azt mondom, hogy tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Miről írja ezt az ige? Ez jutott eszembe, amikor délelőtt hallgattam az ige hirdetést. Jakab apostol azt mondja, hogy a felülről jövő bölcsesség ilyen. Kell a mi hívő életünkhöz ez a részletes bölcsesség, ami felülről jön, hogy meg tudjuk élni elsősorban a gyülekezetben, egymással szemben, vagy egymással kapcsolatban, ami tiszta képutatás nélküli hívő életünket, amibe beletartozik az, hogy bűnös, megváltott embere vagyok Istennek, és ha ezt az egymással való kapcsolatból magunkra tekintve kihagyjuk, akkor egy meggondolatlan, büszke, gőgös, hívő ember lesz az eredménye. De szükség van arra is, hogy a világban így éljük meg a mi hívő életünket. Ezekkel a bölcs részletekkel, hogy jó gyümölcsöket teremjünk. Isten nem engedi meg, hogy mi egy megszokott hívő életet éljünk rutinból, hanem ad próbákat is. Nekünk két gyermekünk van, egy fiú és egy lány, és 9 unokánk. Na most ez úgy oszlik meg, hogy a fiaméknak van 8 gyermekük, egy szép egészséges család, békésen élnek, és Békés városában laknak. És a lányomék otthon laknak nálunk, egy kisfiúk van, halmozottan sérült, vakon született, mozgásképtelen. Isten gondoskodik arról, hogy egyensúlyban tartson bennünket. Mert amikor hűtlenkedünk, nem mennénk vissza. Azt gondolnánk sokszor, hogy nélküle is boldogulunk. Számomra azt jelenti az Úr Jézus követése, hogy nem boldogulok nélküle. Nem tudom hiányolni. Még akkor is ezt mondom, hogyha sokszor nélküle teszek meg dolgokat. És ha ezt így látjuk, testvéreim, akkor előbb-utóbb belátjuk azt, hogy minket Isten ő benne kötött, összetett egyé, és semmi más, csak a kegyelem, ami összetart bennünket, az a közös kapocs, ami által vagyunk, és Jézus Krisztus, aki által szolgálhatunk, és ha számít valamit, ami cselekedetünk, az abból fakad, hogy ő előbb szeretett. Adj az Úr, hogy akkor, amikor most hálaadó ünnepet ülünk, és valamilyen nehéz helyzet, vagy problémák, erőnket meghaladó dolgok miatt úgy gondoljuk, hogy nem tudunk igazán hálát adni, majd csak akkor, ha az Úr elveszi tőlünk ezt, erre ne várjunk. Azt mondja Isten, mindenekért hálát adjatok. Mert ez az Isten akarata a ti javatokra. Legyünk hálásak. Legyünk hálásak a megváltásért. Legyünk hálásak a gyülekezetért, testvéreinkért. Örüljünk a megváltottaknak, sőt, örüljünk azoknak, akik keresik az Urat, és még nincsenek megváltva. Csodálatos Jézusra járni. Adja az Úr, hogy ezt minél biztosabban, minél határozottabban tapasztaljuk meg, hogy elmondhassuk Pál apostollal, hogy semmi nem választ el bennünket Jézus Krisztustól. Semmi. Hiszen még a halál sem, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Addig, amíg a világ kimondatlanul is retteg, hogy egyszer vége lesz az életének, a hívő embertől Isten elvette a halálfélelmet. Így írja a zsidókhoz írott levél. Óriási különbség. Már ez megérte. De amiről nem tudunk beszámolni, az a dicsőség, az pedig kimondhatatlan. Kívánom, hogy majd ott is találkozzunk. Amen.
kedves gyülekezet! Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassunk ígét. Hallgassuk meg Isten sok-sok évvel ezelőtt elmondott üzenetét, és legyen ez aktuális a mai napon a mi számunkra. Jeremiás síralmait keressük meg a Jeremiás és Ezékiel könyvek között. Ebből a rövid könyvből a középső részét szeretném olvasni. Jeremiás síralmai 3. fejezetéből a 19. verstől a 40-ig fennállva hallgassa meg a gyülekezet az ígét. Emlékezzél meg az én nyomorúságomról és eltapottatásomról, az ürömről és a méregről. Vissza-vissza emlékezik, és elcsügged bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, ezért reménykedem. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában, egyedül ül és hallgat, mert felvette magára, porba teszi száját, mondván, talán van még reménység. Orcáját tartja az őt verőnek, megelégszik gyalázattal. Mert nem zár ki örökre az Úr, sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát, hogy lábai alá tiporja valaki a föld minden fogját, hogy elfordítassék az ember ítélete a magasságosnak színe előtt, hogy elnyomassék az ember az ő peres dolgában, ezt az Úr nem nézi el. Kicsoda az, aki szól és meg lesz, ha nem parancsolja az Úr? A magasságosnak szájából nem jön ki a gonosz és a jó. Mit zúgorodik az élő ember? Ki a maga bűneiért bűnhődik? Tudakozzuk a mi útjainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Amen. Kedves testvéreim, mit lehet még mondani azok után, hogy egy jó néhány bizonyságtétel hangzott el arról, hogy Istennek a kegyelme, irgalma hogyan újult meg, és hogyan emelte ki a mélységből férfiaknak és nőknek, fiataloknak és időseknek az életét. Mit lehet mondani akkor, amikor a mi gyülekezetünk teljesen más helyzetben van, mint a szatmári gyülekezet. Mi nekünk épp nincsen imaházunk, a testvéreké meg éppen megújulóban van. És azért megköszönjük, hadd köszönjem meg a gyülekezetünk nevében azt a ránk gondolást, amellyel az elmúlt vasárnap voltak felénk a testvérek, és azt az adományt, amelyet gyűjtöttek a számunkra. De mit lehet mondani még ezen kívül, ezek után? Hát igét mondani bármikor és bármennyiszer lehet. És reménység hit szerint nem egy fölösleges mondás, az ige mondás, hanem ahogyan az imaórai ígében a nap elején hallhattuk, az Istennek a beszédje az valósággal mindazok számára, akik hisznek. Jeremiásnak a könyve szinte mellékleteként, de mégis az ő nagy fájdalmának a leírásaként van jelen a mi Bibliánkban is az ő síralmairól írott nagyszerű költeménysor. Úgy van fölépítve ez a könyv, hogy az első 2, illetve a 4., 5. rész 22-22 versből áll, mint ahogy a Héber ABC is 22 betűből áll. És ezek a versek ABC, az ABC-nek a betűivel kezdődnek. És itt van középen ez a 66 igeversből álló 3. rész, ami ugye tudható, hogy 3×22, és valóban így is van fölépítve, az ABC betűivel 3-3 igeverset kezd Jeremiás. És ez egy ilyen nagyszerű formába öntött szívkiöntés, amikor elmondja az ő fájdalmát. És ezt a fájdalmat évenként újra élik a zsidók, amikor megemlékeznek azon a napon, amelyen a babiloniak elpusztították a Salamonnak a templomát, illetve amikor a heródesi templomot a rómaiak rombolták le Krisztus után 70-ben. Minden évben azon a napon emlékezve elolvassák Jeremiás síralmait. Hangosan felolvassák, és átérzik, hogy mi is történt. Sőt, vannak olyan ortodox zsidók, akik elmennek a templom egyetlen megmaradt fal részéhez, a siratófalhoz, és ott hetente elolvassák ezt a Jeremiás síralmait. És nagyon jól tudják azt, hogy emlékezni kell arra, hogy mi is történt, hogy mi is volt. De előre is kell tekinteni, és azt a részt olvastam föl direkt ebből a könyvből, kis költeményből, Isten által ihletett üzenetből, amely kifejezetten arról a megújuló irgalomról beszél, amely minden nap újult erővel van jelen az életünkben. Jeremiás is, aki írta ezt az egész könyvet, értette, hogy a babiloniak, akik elpusztították az első templomot ott Jeruzsálemben, Istennek csupán eszközei voltak. De az Isten büntetésének a gyökere az a népnek a bűne volt. Azok a bűnök, amiket elkövettek, és amiket már nem nézhetett tovább. Elpusztította az ő városukat, lakóhelyüket, elpusztította az ő templomukat, az Isten tiszteleti helyüket, az életüket olyan módon hagyva meg, hogy fogságban kellett lenniük 70 éven keresztül. És erre az állapotra, erre a nyomorúságra, romlásra válasz lehet a sírás, ahogyan a héber szava is jelzi ennek a könyvnek. Héberül úgy hívják ezt a könyvet, hogy Éká, azaz jaj. Görögül és latinul is a síralmak kifejezés, és magyarul is a síralmak kifejezés jelzi, hogy itt milyen érthető reakció jön ki az a rossz állapot miatt. És fölmerül a könyvben az ellenség megtorlásának a vágya, az ezért való kiáltás, ami szintén valamilyen érthető emberi reakció. De az igazi reakciónak a megbánásnak kell lennie. És ahogyan a 40. versben olvastuk, gyertek, szólítja föl Jeremiás az övéit, tudakozzuk a mi útjainkat, vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Mert nem az a legnagyobb baj, nem az a legnagyobb szenvedés, amiben most vagyunk, van ennél rosszabb is. Hadd mondjak el erről egy történetet. Egy első századbeli, vagy második századbeli keresztjén az üldözések során szintén bíróság elé került, és a jogszolgáltatók kimondták rá halálos ítéletet. A kivégzése előtti éjszakán egy álmot látott. Az álomban a paradicsomba került. Örvendezett, amikor szétnézett a gyönyörűségek kertjében, ahol minden üvegből, áttetsző üvegből volt. A táj, a növények, az állatok és még az emberek is. Sőt, egyes különleges dolgok pedig kristályból voltak. Mindegyik ragyogott. És szemlélődött és örömmel járt ezen a helyen, és egyszer csak azt vette észre, hogy mindenki őrá néz, őt figyelik. És nem tudta, hogy mit néznek rajta, és akkor végig nézett magán, és ahogy lefelé nézett, hát meglátta azt, hogy ő maga is átlátszóvá vált, és a szíve helyén egy sötét folt van. És szétnézett, és gyorsan el akarta takarni a kezével, de az is átlátszó volt. És le akart hajolni, és meg akart görbülni, de mindene átlátszó volt. És az a sötét folt a szíve helyén, az folyton látszott. Számára ez az állapot, ez a paradicsomi állapot pokollá vált. Talán ez még nagyobb szenvedés, mint bármi, ami jöhet a mi életünkben. Amikor meglátjuk azt, hogy nem vagyunk méltóak az Isten színe elé kerülni. Pedig ő alkalmassá tesz bennünket, hogy oda jöjjünk, és elfogadjuk azt, amit ő tett értünk. Ebben a könyvben, a könyvnek a közepén Istennek a jósága látható. Meg lehet azt látni, és rá lehet csodálkozni. A bizalom, a reménység, az irgalom, a szeretet és a hűség Istene jelenik meg, és ő az a szabadító Isten, aki meg tud váltani. Úgy olvastuk, hogy az Úr az, aki jön és megszabadítja az embernek a fiait. Ezen a szabadító néven még nem volt annyira ismert Isten az első időszakban, de aztán megjelent Mózesnek ott a csipkebokornál, és azt mondta, hogy láttam népem nyomorúságát, ismerem szenvedéseit, és elmegyek, hogy kihozzam őket, és téged küldelek, hogy rajtad keresztül cselekedjem ezt meg. És azt mondja neki, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak még úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, aki gondot visel minden nap, de az én Jehova vagy Jahve Úr nevemen nem voltam előttük ismeretes. És ez az Úr név az, amit az Isten cselekszik. És elmondja, hogy miket fog tenni. Mózes második könyve 6. részéből idézem a 6. verstől. Mondd meg az Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkái alól, és megszabadítalak titeket az ő szolgálatukból, és megmentelek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által. És népemmé fogadlak titeket, és én istenetekké leszek nektek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkái alól. És beviszlek titeket arra a földre, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és nektek adom azt örökségül, mondja az Úr. Szabadító Isten kivisz, megszabadít, megment, megvált, népévé fogad, ő Istenünké lesz, és bevisz, és nekünk adja azt a földet, amit korábban megígért. Tegnap előtt pénteken este azzal foglalkoztunk, amit az Úr Jézus mond az ő tanítványainak, hallgatóinak, követőinek, igazi követőinek. Ne félj, te kicsinyáj, mert tetszett az Atyának, hogy nektek adja az országot. És hogyha ez az ország a miénk, ha Isten szabadításában részesülünk, akkor ennél többre nincsen szükségünk. No de, ha látjuk így Istent, és mégis minden elvész, ha kihúzzák alólunk a talajt, ha elveszítjük a munkahelyünket, ha elveszítjük a hozzátartozó szeretettünket, hozzátartozónkat, hogyha lerombolják az otthonunkat, hogyha nincsen hol összegyűlnünk, mint Isten népe, hogyha megunják azt, hogy mi hívőkként élünk, és hogyha elcsüggesztenek bennünket, hogyha minden rosszul sül el, és visszájára fordul, és mi magunk jutunk nehéz helyzetbe, a jólétből a rossz állapotba, akkor mi a helyzet? Akkor Isten megváltozott? Akkor Isten már nem az a szabadító? Akkor most nem tud lenyúlni hozzánk? Akkor az egyik gyermekemnek 8 egészséges gyermeke születhet, a másiknak meg egy beteg, halmozottan sérült. Akkor mi a helyzet, mi az állapot? És hogy viszonyuljak Istenhez ebben a rossz helyzetben? Jeremiás rosszul volt, és elmondta az ő rosszul létét az Isten előtt. Emlékezzél meg, Uram, a nyomorúságról, az eltapottatásról, az ürömről és a méregről. Az első versben ebben a részben azt mondja, én vagyok az az ember, aki nyomorúságot látott haragjának veszélye miatt. Vezérelt, járatott sötétségben, nem világosságban. Ellenem fordult. Ellenem fordítja kezét minden nap. És lehetne tovább olvasni. És eljut idáig, hogy Uram, hát lásd már meg, hát emlékezzél meg erről. Én magam is visszaemlékszem, és csüggedezem, és nincsen már tovább remény. és annyira rosszul vagyok, hogy ezt muszáj most elmondanom előtted. És Jeremiás nem csak a saját maga nevében beszél, hanem az egész Jeruzsálem népe, az egész zsidóság nevében. Amikor el tudja mondani, hogy Uram, ilyenekké lettünk, ilyen a mi állapotunk, ilyen a családunk, széthullottunk, Uram. Már nem értem meg úgy magam a feleségemmel, férjemmel, mint ahogy azt korábban. A gyerekeim ellenem fordultak, kinevetnek, a hátam mögött gúnyolódnak, lopják tőlem a pénzt. Uram, a testvérem is ellenem fordult. Nem akar beszállni abba a vállalkozásba, ami szerintem nagyon jó. Nem támogat. Nem jön hozzánk át. Már mióta nem beszéltünk. Ha telefonálok, kinyomja. Szüleim meg idősek. Elég nekik a maguk baja. Betegek, gyengék. Naponta kéne mennem hozzájuk ápolni őket. Uram, hát ilyen helyzetben vagyok. És ráadásul ma is elfelejtettem olvasni a te igédet. Meg vasárnapra már nem is emlékszem, hogy mi volt. Uram, a gyülekezetünk is eléggé romokban van. Nem tudunk összefogni. Akarunk csinálni valamiket, de mindenki másképp akarja csinálni. Nem igazi a vezetés, vagy legalábbis engem nem tud olyan jól vezetni. Lehet azért, mert nem figyelek rá, nem engedelmeskedem, nem is imádkozom értük. Már mióta? Ó, Uram, hát még az imádságaink is olyan sablonosak. Rossz helyzetben vagyunk, Uram. Tudod, testvér, mondjad csak az Isten előtt. Mondjad. Mondjad. Mert az Isten azt szereti, amikor az övéi kiöntik előtte a szívüket. Amikor föltárják azt, hogy mi a gyengéjük. Amikor elmondják, hogy most teljesen magam alatt vagyok. A külső nyomor, a belső gyötrelem, a reménytelenség Isten felé sodorhatnak téged. És tudod, hogyha az Úrra nézel, ahogy a Révész Árpád testvér szokta mondani, ha Isten felé haladsz, akkor ha elesel, akkor egy testhosszal közelebb kerülsz hozzá. Ha Isten felé nézel és elesel, egy testhosszal közelebb kerülsz hozzá. Vajon Isten felé nézel? Vajon ő rá tudod bízni az életedet? Vajon el tudod mondani a nyomorúságok közepette is? Isten az, akiben nem kell csalódnom, aki ugyanaz marad. A jóban is és a rosszban is. Isten mindig szerető marad, hű marad, és az ő kegyelme kimeríthetetlen. Minden reggel megújul. Ma is fölkelt a nap. Ha lesz holnapunk, akkor holnap is fölkel. Lehet nem látjuk a felhők fölött, de ott van. Birkad. És egyre világosabb lesz. Az életünkben is egyre világosabb lehet. Csak forduljunk az Isten felé. Afelé, aki örök, aki hűséges. És Jeremiás azt tanulta meg, hogy tudok bízni az Istenben. A körülmények nem számítanak. A kísértő nem csábíthat el. A saját magam érzései, kívánságai, gondolatai nem vihetnek félre. Az önző énem nem csaphat be. Mert én csak is az Istenben bízom. Csak is őhozzá fordulok. És jó az Úr azoknak, akik őt várják. Jó az Úr azoknak, annak a léleknek, amelyik őt keresi. Jó, hogyha vár és megadással van az ember az Úr szabadításáig. Mert eljön a szabadítás. Az a házaspár, akiknek most hármas ikrük született, 9 évig vártak gyermekre. Magunk példáját már nem is emlegetem, mert már szinte eltörpül. Az a szülő, aki egész életében várt, hogy a gyermeke megtérjen, lehet már nem érte meg. De a koporsójánál hangzott igehirdetés visszafordította. Jó az Úr szabadításáig várni. Jó odaszánni az életedet, a szívedet. Bízni az Úrban. Mert lehetsz jó létben, lehetsz rossz létben, de a legfontosabb, hogy az Úrban legyél. És amikor megújul az ő irgalma, akkor ez eltalálhat téged is. Mert Isten nem szeszélyes, aki kegyetlenkedik az övéivel és az ő teremtményeivel, gyermekeivel, hanem könyörülő Isten, aki minden nap hűséges marad. Ezért el lehet tűrni az ő büntetését, ahogyan itt mondja, jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában, porba teszi száját, azt mondja, talán van még reménység, oda tartja arcát az őt verőknek. Kire emlékeztet ez? Oda tartotta arcát az őt verőknek. És nem törődött a gyalázattal. Nem tekintett a gúnyolódókra, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ő az, akiben ez az ige is beteljesült. És ő az, aki bebizonyította, hogy nem zár ki örökre az Úr. Ideiglenes az ő büntetése. Nem akar az örök kárhozatba taszítani bennünket. És szeretné, hogyha megragadnánk azt a kegyelmet, amit ő kínál nekünk. Ahogyan a múlt héten a Hósás könyvéből is kínálta. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz. Ő megszaggatott, de be is gyógyít minket. Megsebesített, de be is kötöz minket. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Mert megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő szín előtt. Kinél is valósult ez meg? A mi Úrunk Jézus Krisztusnál. Vajon tudjuk-e az ő nyomdokát követni? Vajon oda szántuk-e az életünket? Vajon vagyunk-e annyira hálásak, hogy azt mondjuk, Uram, itt vagyok, téged követlek, veled járok, és nem számít, hogy mi van körülöttem. Isten nem az ő kedve szerint ítél meg bennünket, hanem mert jogos az ő ítélete, és igazságos az fölöttünk. Azt mondja, nem gyönyörködöm én a meghalónak, a bűnösnek a halálában, hanem hogy megtérjen és éljen. És a nyomorúságnak a célja ez a bizonyos megtérés. Mert némelyek azt mondják, hogy ó, hol van az ő eljövetelének ígérete? Ó, régen is ugyanúgy volt, mint most van. Pedig az Úr csak hosszan tűr érettünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki a megtérésre jusson. És te megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát. És nem tudod, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? A megújuló kegyelemnek ez a lényege. Hogy megtérjünk az Úrhoz. Hogy vele járjunk. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz. Gyertek, legyen igazi a hálaadásunk. Gyertek, legyen igazi a hívő életünk. Nem csak évente egyszer, nem csak hetenként egyszer, hanem minden pillanatunkban. Mert aki igazán megtér, annak jár a kegyelem. Befejezésül egy történetet mondok el. Abban az időben, amikor Nápoly város államként elég nagy hatalomra tett szert, annak az alkirálya, egy Osuna nevű herceg Spanyolországba ment, Barcelonába, és hát ott nem stadionokat járt körbe, hanem a város kikötőjébe ment, és ott gályarabokkal teli hajóra vitték föl. És elkezdte kérdezgetni a rabokat végig, hogy ki miért kapta a büntetését, és miért kell, hogy húzza az evezőt. A rabok egymás után elkezdték mentegetni magukat. Próbálták biztosítani ezt a herceget arról, hogy ők igazából nem is érdemlik meg ezt a büntetést. Az egyik azt mondta, hogy a bírót megvesztegették, hogy őt elítélje. A másik azt mondta, hogy az ellenségei hamis esküt tettek, és így ítélték el őt. Aztán a harmadik azt hangoztatta, hogy igazából a barátaival együtt követték el azt a bizonyos dolgot, de ő éppen csak, hogy részt vett benne, a barátai meg elhagyták. És mindegyik mondta maga kifogásait, és aztán az egyik rab végre azt mondta a hercegnek, Uram, én jogosan kerültem ide. Szükségem volt pénzre, és elloptam egy pénztárcát. Megérdemlem ezt a mostani szenvedésemet. A herceget annyira meglepte ez az őszinte vallomás, hogy a a férfinak ott a többi rab előtt ezt mondta. Te túlságosan gonosz vagy ahhoz, hogy itt legyél ezek között, az ártatlan emberek között. Gyere velem. És elment vele. Te mennyire vagy gonosz? Beismered-e Isten előtt, hogy az ő irgalmára igen-igen nagy szükséged van? Mert akkor vele mehetsz. Akkor vele mehetünk tovább, és ő pedig hazavezet bennünket.